Hát akkor azt hiszem, hogy ideje elkezdeni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző óra talán egy kicsit tömény volt. Azt szerettem volna, ha ezeket a különböző levezetéseket egyben látjuk, és az óra végéig eljutunk odáig, hogy a konfidencia intervallumokat fel tudjuk írni a két alapvető esetre, és az eheti gyakorlatokon már mindenki nagyon jól tud megoldani konfidencia számításos példákat. Ugye természetesen miután nagyon jól sikerült a KIS-ZH. A KIS-ZH eredmények egyébként fönn vannak a honlapon, tehát lehet olvasgatni őket. Na, akkor az lenne a menetrend, hogy én most röviden megismételném, hogy milyen végeredményekre jutottunk az előző alkalommal, és utána lenne némi terepe a diszkussziónak, tehát hogy ha kérdések vannak, akkor azt megbeszéljük. Az alapfeladatunk az volt, hogy vannak az XI mintáink, összesen N darab van belőlük, és független mérési eredményeink vannak. Ezen kívül az is igaz, hogy normális eloszlásúak, és a műre vonatkozó konfidencia intervallumot állítunk fel. És két alapesetünk volt, nevezzük most kivételesen A-nak és ne egyesnek, amikor a szigma, tehát ezeknek az XI mérési eredményeknek a szórása ismert. Ebben az esetben a konfidencia intervallum úgy írható fel, hogy a P, ugye műkalap mínusz szigma per gyöken szer Z B fél, kisebb mű, kisebb műkalap plusz szigma per gyökelszer ZB fél, és ez egyenlő 1 mínusz B-vel. A B esetben a szigma az nem ismert, és ilyenkor a student eloszlást használjuk, tehát annak a valószínűsége, hogy P műkalap mínusz S per gyökenszer T, ennek egy paramétere, hogy n minusz 1, és az, hogy b fél kisebb, műkalap plusz s per gyökenszer t n minusz 1 b fél, az egyenlő 1 minusz b-vel, és az tartozik még ehhez hozzá, amit nem írtam föl, de hát természetesen a jelöléseket, azokat elvileg ti ismeritek, hogy a műkalap az 1 per nagy n-szer szumma i egyenlő 1-től nagy n-ig xi, illetve ha a szigma nem ismert, akkor az s-et, mint tapasztalati szórást, azt úgy lehet fölírni, hogy 1 per n-1-szer szumma i egyenlő 1-től nagy n-ig xi minusz műkalap a négyzettel és az egészből vont négyzetgyök. Ugye, tehát egy kis segédletre adott esetben a rendetlen tanulók a ZH előtt mondjuk egy ilyet írhatnának föl. Ugye kellően rövidítve meg egyebek, de alapvetően ezek azok az információk, amelyek kellene, hogy szerepeljenek ezen a bizonyos kis segédleten. No. Akkor most jön az a kérdés, hogy ki érti ezt az egész konfidencia számításos történetet. Tegye fel a kezét. Jó. Ki az, aki úgy gondolja, hogy alapvetően tudja, miről van szó, de még azért a részletek nagyon homályosak? És ki az, aki úgy gondolja, hogy nagy elment az erdőben, szóval most itt nagyon nem tudja, hogy kell megfogni ezt. Jó, hát legalábbis nem merik bevallani, vagy nincsenek itt az előadásom. Tehát az alapkoncepció világos, ugye van nekünk ez az XI-ink, még azt is hozzátehetjük, hogy ez a mű plusz NI, ahol ő egy mérési eredmény adott esetben, amit a mérés időtartama alatt, vagy az adatgyűjtés időtartama alatt, és így tovább konstansnak feltételezünk, majd ezen konstans hozzáadódik a mérési hibáknak a modellezéseként valamiféle zajszerű NI mintáról mintára különböző érték, amelynek a modelljében az szerepel, hogy ezeknek az eloszlása normális. Ebből indulunk ki, és a műre vonatkozó konfidencia intervallumot írunk fel. Ez azt jelenti, hogy az x-ből próbálunk kiszámítani egy becslőt a műre, ez a műkalap, és megpróbáljuk ugye bizonyos határokkal körbevenni ezt a műt. Világos, ugye a konfidencia számítás most már nem vetem össze a valószínűségi intervallummal, csak itt fölhívom újra a figyelmet, hogy itt van az ismeretlen, ám konstans és nem változó mű, amire fölírjuk a konfidencia intervallumot, és ezt körbevesszük változó határokkal, amelyeknek egyik eleme a becslő, ugye zérus szórás esetén ugye itt mind a két oldalon műkalapot kapunk, akármelyik felírás tekintem, és utána még valahogyan az eloszlás alapján, és az szerint, hogy milyen konfidencia szinten kívánjuk meg ezt az intervallumot, hát valamiféle határokat tudunk fölírni. Ezek már adott esetben paraméternek tekinthetők a konfidencia intervallum felírása szempontjából. No. Tehát ez a feladat, ugye ezek a képletek is kifejezik azt, hogy konfidencia szint növelésével a konfidencia intervallum szélesedik, hiszen ugye ez egy technikai részletkérdés lehet, de akkor ezt is fölrajzolom. Ugye ezeknek a paramétereknek a Z, illetve T-nek a jelentése az, hogy van az eloszlás, illetve a valószínűség sűrűség függvény, az FZ, és akkor ugye egyrészt szimmetrikusnak tételezzük fel az intervallumot, innen jön az, hogy mind a két felén az intervallumnak ZB felett lehet írni. Ha ide ZB felett írunk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik az a változó érték, amelyre vonatkozóan az eloszlást ugye végtelenig integrálva a görbe alatti terület éppen B fél. A student eloszlás esetében ugye egy görbe seregről van szó, és ugye valahogy így az N az nő, és a T B fél, ugye most szándékosan nem írok ide paramétert, mert különböző ennek is lehetnek, ugye itt is a görbe alatti területről lehet azt mondani, hogy B fél. És világos, hogyha N eléggé nagy, mert talán ide írom, tehát a ZB fél az jó közelítéssel T N-1 B fél, ha az N az jóval nagyobb, mint 1. Hát valami ilyesmi a szummája annak, ami az előző alkalommal szerepelt. Most az a kérdés, hogy valaki meg tud-e fogalmazni valami kérdést. Vagy akár csak olyasmit, hogy mely lépése az, ami ennek az egész történetnek, ami esetleg nem eléggé világos. Most ha mindenki számára minden világos, és szíves örömes tovább megyek, csak úgy érzem, hogy azért még emésztendő elemek vannak ebben az egészben. Igen, parancsolj. Kétszeres, de mihez képest? Igen. Valamennyi igazság van a kérdésben, de ugye az N értékétől a konfidencia intervallum az főként a gyökennel függ össze. Amiről én beszéltem most az, hogyha letakarjuk, tehát hogyha egy pillanatra elfelejtjük azt, hogy az S az csak egy becslője a szigmának, és azt mondjuk, hogy az a becslő az elég jó, akkor ugye az a különbség, hogy itt Z van, itt pedig T. És az a kérdés, hogy az a kettő mennyire tér el egymástól. És arra azt lehet mondani, hogy amíg az N az néhány, tehát mondjuk 10 alatti, addig van érdemi eltérés, 10 fölött már minimális az eltérés. Hát ez egyszerűen ezeknek a függvényeknek a tanulmányozásából deríthető ki, tehát a táblázatokat nézi valaki, vagy kiértékeli numerikusan, és mondjuk azt, hogy 100 fölött már elhanyagolható. Volt egy másik jelentkező is itt valahol, meggondolta magát. Egyéb kérdés esetleg? Jó, hát akkor néhány dolgot még azért érdemes ezzel kapcsolatban elmondani. Tehát ugye látszik, ha egy-két példát megcsináltok majd, hogy valóban a Z és a T értéke az kevéssé tér el egymástól, és egy idő után, azt értem, hogy az N növelésével azt is lehetne mondani, hogy voltak éppen a hiba hibája az, hogyha Z-t vagy T-t használok. Tehát akkor mégis melyek azok a gyakorlati esetek, amikor ez egyszerűbb, vagy legalábbis ugye látszik, hogy ez egy picit bonyolultabb felírás, más ugye egy görbe seregből kell választani, itt még egyetlen görbénk van, tehát mi indokolja mégis azt, hogy ezt a studenteloszlást használjuk? Hát ugye lehet mondani azt, hogy van bennünk egy elméleti érdeklődés, hogy tudjuk precízen fölírni ezt az intervallumot, és ezért használjuk ezt a studenteloszlást. A gyakorlati eseteket tekintve azt lehet mondani, hogy olyankor használhatjuk föl a studenteloszlásos konfidencia intervallumot, amikor túl kevés mintánk van. Tehát nincs lehetőségünk arra, hogy egy mérést azt nagyon sokszor megismételjünk. Mikor fordulhat ez elő? Az egyik lehetőség, hogy nem kell mindig ahhoz a földhöz ragadt példához ragaszkodnunk, hogy valami ostoba feszültséget mérünk meg a retkes kis voltmérőnkkel, és azt akárhányszor megmérhetjük, és akkor kijön valami, vagy mit tudom én, egy számítógépre rákötjük az egészet, és azt elmegyünk ebédelni, és közben begyűjt nekünk 100 000 adatot, és akkor a varianciát is ugye a szigma per gyöken alapon minimálisra lehet csökkenteni. Melyek ezek az esetek? El lehet képzelni azt, hogy az a fizikai jelenség, amely azt a mérési eredményt produkálja, az lassan produkálja az eredményeket. Nem képzelhető el az, hogy ezen gyorsítunk. Igen gyakori, hogy biológusok, orvosok értékelnek ki mérési eredményeket ezzel a módszerrel, ahol adott esetben hát egészen morbid dolgokat lehetne mondani, mondjuk betegségeknek kell bekövetkezniük, adott esetben boncolási eredményekből, stb. Származnak ezek az adatok. Nem lehet senki érdekelt abban, hogy növeljük ilyenkor a mintaszámot. Ugye? Tehát vagy az képzelhető el, hogy mondjuk igen nagy frekvenciával kell adatot rögzítenünk, most visszatérve a mi villamos berkeinkbe, és rövid idő alatt kell valamilyen becslőt felállítanunk, és nincs lehetőségük arra, hogy túl sok mérési eredményt begyűjtsünk, mert nincs idő elmenni ebédelni és várni, hogy jöjjenek az adatok. Mind a két szituáció releváns, és előjöhet egy méréstechnikai probléma kapcsán. Tehát ezért jó, ha a tarsolyunkban szerepel a studenteloszlásos kiértékelés is. Jó, én mindig, most már nem fogom megkérdezni, de ha valakiben közben kételj, kétség támad, vagy megérett egy kérdés, akkor nyugodtan jelentkezzen, és akkor megpróbálok válaszolni. Azzal mennénk tovább, hogy itt most a két nagyon alapvető esetet tekintettünk, amelyek mondjuk, hogy példákban kis ZH, nagy ZH elvárható, hogy mindenki tudja rá a megoldást. Vannak azonban olyan példák is, illetve a gyakorlatban felvetődő esetek, amikor ezekből kiindulva, ezeket kicsit masszírozva, picit más dolgot akarunk kiszámítani. Most ezeket megpróbáltam összefoglalni egy táblázatba, korábban ez nem így szerepelt, korábbi fél években, ha valaki ezeket próbálja összeszedni, és ilyen módon át tudjuk tekinteni a szituációkat. Egy nagy elméleti újdonság nem lesz benne, de talán érdemes ilyen módon összegezni az eddigi eredményeinket. Azt mondom, mindig feltételezem, hogy a mérési eredményeink függetlenek, és n darab mérési eredményünk van, ezt nem fogom leírni még egyszer. Az első oszlop az, hogy x-i eloszlása. Aztán lesz egy olyan, hogy a konfidencia számítás, elnézést, ezt rövidítem, célja. Tehát, hogy mire írunk fel konfidencia intervallumot. Hogy végül is a releváns szórás, tehát amit az intervallum felírásánál a z vagy t érték mellé kell írni, az mi legyen. Itt most az eloszlás a konfidencia intervallum célját tekintve micsoda. És végül egy olyan, hogy megjegyzés, ez az, ami következik. Most meghosszabbítom a vonalakat. És akkor az első esetünk az, hogy az x-i eloszlása normális. Ugye ezt vettük. A konfidencia intervallum célja pedig az, hogy meghatározzuk a műt. Ekkor a szórás mondjuk szigma per gyöken, tehát egy ismert szórással dolgozunk, akkor a műkalapnak ugye az eloszlása is normális, és nincs hozzá megjegyzésem, mert ezt vettük eddig. Tehát ez az alapesetünk. Következő eset, hogy normális eloszlású az x-i, konfidencia intervallum célja továbbra is a mű, de csak tapasztalati szórás áll rendelkezésükre, tehát s per gyökennes szórásunk alakul ki. Ebben az esetben az eloszlás az viszont student, és nincsen megjegyzésem, mert ezt is végigvettük. És akkor közben jutott eszembe, ezt itt óra előtt írogattam össze, hogy kihagytam egy sort, de akkor majd azt beleírjuk. Mi példákban elő szokott jönni. A normális eloszlású továbbra is az x-i, de a konfidencia számításunknak a célja nem a műre vonatkozik, hanem az x-re. És akkor ehhez tartozik magyarázat. Elképzelhető az, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy miután mértünk valamennyi x-it, akkor mégis milyen valószínűséggel, milyen intervallumban fog fölbukkanni maga az x. Hogy megvilágítsam a két kérdést, van az egyes és ez a harmadik eset. Tételezzük fel, hogy van egy fiókunk, ami tele van ellenállásokkal, amelyeknek a névleges értéke azonos, mondjuk 1 kiloohm. ez a névleges érték, és mondjuk a gyár, az kíváncsiak arra, hogy a gyár ténylegesen milyennek gyártja átlagosan ezeket az ellenállásokat. Úgy tűnik, hogy nem érdemes mikrofont használni, mert ezzel az alapzaj is megnő. Na mindegy. Ekkor azt tehetem, hogy megmérek néhány ellenállást, nem akarom megmérni az összeset, és ebből az átlagra vonatkozóan felírok egy konfidencia intervallumot. Igen ám, de ekkor ezt a feladatot megoldottam, de ha azt kérdezik meg tőlem, hogy ha én kiveszek találomra egy darab ellenállást a fiókból, az milyen intervallumban lesz, akkor nem a műre vonatkozik ez a bizonyos intervallum, nem a mű szórása az érdekes, hanem az X-színek a szórása, és arra vonatkozóan is föl lehet írni ezt a konfidencia intervallumot, ami voltaképpen nem igazán konfidencia intervallum, hanem inkább egyfajta valószínűségi intervallum. De ebben az esetben ugye lesz egy szigma szórásunk, normális eloszlásunk lesz az X-re vonatkozóan, hiszen ugyanarról beszélünk. És itt a megjegyzésünk az az, hogy vagy egy valószínűségi intervallum tulajdonképpen, amit fölírunk, vagy konfidencia intervallum úgy, hogy a műre az N az jóval nagyobb, mint egy. Nyilván azért, mert akkor lehet azt feltételezni, hogy a műkalapnak a szórása az jóval kisebb, mint az X-nek a szórása, és az így felírt intervallum már kellően jó lesz. Ez egy következő eset, elképzelhető, hogy gyakorlaton találkoztok ilyen feladattal. Na most a következő szituáció az az, hogy nem ismert. Hát ez félrevezető, hogyha valaki nem volt előadáson, akkor írjuk inkább oda azt, hogy tetszőleges. Például lehet egyenletes eloszlás is, és a műre vonatkozóan adunk meg egy konfidencia intervallumot. Itt akár szigma per gyöken, akár S per gyöken szerepelhet, de ilyenkor normális eloszlással számíthatunk konfidencia intervallumot, de ilyenkor egy nagyon erős megkötésünk, hogy az N az jóval nagyobb, mint egy. Ha valakik hétfőn eljutottak már a befőttes példához, amikor ott az áfonya konzervet kell, arra vonatkozó konfidencia intervallumot, akkor már előjött ez a feltétel. Ugye a centrális határoloszlás tétel értelmében, ha elég nagy ennekről van szó, akkor normális eloszlású a változónk, és ilyen módon felírható a konfidencia intervallum. Emeljük meg a táblát. Szerepel itt még négy sor. Igen, emeljük ki ezt a sort. Még mindig tetszőleges eloszlásnál tartunk. És a szumma X-re vonatkozóan van konfidencia intervallumuk. Épp egyébként ez az áfonya konzerves példa olyan, hogy ugye egy áfonyának ismerjük az eloszlását, és utána beteszünk egy befőttes üvegbe sok-sok áfonyát, és az össztömegről akarunk valamit mondani. Ebben az esetben az eredő az a gyök N szer szigma gyökenszer kises lesz. Normális eloszlással írhatunk fel konfidencia intervallumot, és továbbra is igaz az, hogy az N az jóval nagyobb, mint egy kell legyen. Ugye azt hiszem, hogy a példában, a törpikés példában 120 darab áfonya került be, de nem vagyok benne biztos már. És végül van még egy sora ennek a táblázatnak. Továbbra is tetszőleges eloszlással számolunk. Visszatérünk oda, hogy a műre írunk fel konfidencia intervallumot. Szigma per gyökennel, illetve S per gyökennel számolhatunk. De ismeretlen ez az eloszlásunk, mert nem tesszük meg azt a feltételt, hogy sok mérési adatunk van, és ebben az esetben azt mondjuk, hogy Chebyshev egyenlőtlenséggel számolunk. Mindegy, ez rövidítés, csak nem fért ki. És akkor azt azért írjuk föl, mert eddig nem szerepelt. Ugye nagyon precízek akarunk lenni, akkor az a feltétel kell, hogy teljesüljön hozzá a tetszőleges mellett, vagy ismeretlen eloszlás mellett, hogy a szórásnak léteznie kell, de hát a mérnököknél mindig minden folytonos, meg szórás létezik, meg minden ilyesmi, mert mi így szeretünk egyszerűsíteni dolgokat, illetve hát persze fel kell ismerni, hogyha probléma van valamivel, de mivel hogy modellt alkotunk a hibára vonatkozóan, ezért ez a szórás ez általában létezik. És akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy annak a valószínűsége, hogy egy valamilyen változó mínusz mű, jelesebben itt akkor a műkalap mínusz mű, abszolút értéke kisebb, mint valamilyen k-szor szigma vessző, ahol a szigma vessző az mondjuk ebben az esetben a szigma per gyöken. Ugye ez 1 minusz 1 per k négyzet. Helyesebben ugye ez, ha egyenlőtlenségről beszélünk, akkor nagyobb kell, hogy legyen. Egy pillanat, hogy így van. Ugye itt mind a két dolognak teljesülni kell, attól egyenlőtlenség. Ugye természetesen azt mondjuk, hogy a k az nagyobb, mint egy. Mikor élünk ezzel a Chebyshev egyenlőtlenséggel, ha ténylegesen tudjuk azt, hogy nem húzható rá a normális eloszlásnak az esete a mérési eredményeinkre. Ugye, hogy most itt példákat nézünk, és ugye a ZH-ra koncentrálva próbáljuk ezt az egészet tekinteni, akkor általában véve vagy megvan adva, vagy normális eloszlásúak a változók, és akkor egyszerű a helyzet, mert normális eloszlással kell számolni, vagy elképzelhető egy olyan trükk, hogy mondjuk vannak adatok, amelyekről ordít, hogy nem normális eloszlású a hiba. Tehát ez az ordít, ez azt jelenti, hogy anélkül fel lehetne ismerni, hogy valaki mondjuk egy hisztogramot készítene, tehát egy normalitás vizsgálatot és egyebek. Tehát nem kell további statisztikai módszereket alkalmazni, hogy valaki eldöntse, hogy tényleg a normális eloszlással felírhat konfidencia intervallumot. Jó, hát ez látszik tehát, hogy ugye, ha most visszamegyünk, akkor ugye volt nekünk ez a két alapesetünk. Meg talán érdemes bejelölni ezt az alapesetet. Ebből kiindulva ilyen kis kirándulásokat lehet tenni, hogy bizonyos megszorításokkal, ha bizonyos feltételek fennállnak, akkor ez a konfidencia számítás, ez működik egyéb esetekre is, de minél jobban eltávolodunk ezektől az alapesetektől, annál több megfontolást kell hozzátenni, adott esetben másképpen kell nekiállni a kérdésnek. De sajátos módon egyetlen feladatnál sem nélkülözhető egyfajta intelligens hozzáállás. Tehát nagyon sokszor, ha most a példáinkra gondolunk, akkor nagyon kevés példa van, hogy igen, használhatom a puskámat, ez az eset, behelyettesítek és kijön és jó. Nagyon kevés az olyan eset, hogy ez így működik. Vagy legalábbis, hogy ebből maximális pontszámú megoldás születne, ha most egy ZH példára gondolunk. Valami jön, mert hát így kell kiszámolni a tapasztalati szórást, ezen nincsen olyan nagy bár, még ez sem biztos, hogy sikerül, mert ez nagyon egyszerű, hogy ezek a betűk, de mindig bele kell gondolni. Mi az XI? Lesz olyan feladat, ahol nem az az XI, ami ott rögtön le van írva, mint mérési eredmény. Bele kell gondolni, hogy mi az XI. Az az XI, amely adott konstansra vonatkozó, megismételt egymástól független mérések eredményeként kiadódik, és egy adott konstans körül szór. Ugye ennek a jellegzetes példája, hogyha mondjuk egy zsákba öntök mondjuk homokot, vagy bármi ilyesmit, és megmérem a zsák tömegét minden egyes vödör, vagy lapát, vagy akármi belapátolása után. Akkor egy növekedő XI sort kapok. Világos viszont az, hogyha azonos vödörre vagy azonos lapáttal teszek bele homokot, akkor az egy alkalommal beleöntött mennyiségről feltételezhető, hogy egy konstans körül valamilyen eloszlással szórnak a mérési eredményeink. Tehát akkor, ha nekem azok vannak megadva, azok a tömegek, amelyek szépen sorba a zsák tömege, mit tudom én mondjuk, nagyjából 2 kilónként növekszik, tehát hogyha a grafikont nézem, akkor egy ilyen egyenesnek tűnik, amit rá lehet illeszteni, akkor nem azok a mérési eredményeink, hogy 2 kiló, 4 kiló, 6 kiló, 8 kiló bizonyos böggyenésekkel, hanem venni kell az egyes adatoknak a különbségét, és akkor látszik, hogy ilyen 2 kiló körüli értékek jönnek egymást, a konstans, na arra lehet felírni a konfidencia intervallót. Ha valaki itt a monoton növekedő adatokra felírja a szórást, fel lehet, elbírja a képlet, kiszámolom, és kijön valami. Az Isten nem mondja meg róla, hogy ez rossz, hiszen a képletnek megfelel. Csak hogy a feladatnak nem felel meg. Az alapkoncepció van eltévesztve. Tehát mindenképpen kell, hogy konstansra vonatkozzon, ugye mindenképpen kell a normális eloszlás egyes esetektől eltekintve, kell a függetlenség, ezt legtöbbször feltételezzük, és így tovább. Ez a függetlenség úgy szokott megnyilvánulni, hogy van sok mérési adatunk, de nem biztos, hogy, vagy sok, nem is a mérési adatunkból van valamennyi, de ennél több az a fizikai dolog, amivel kapcsolatban állunk. Példa, hogyha, mit tudom én, mondjuk szőlőfürtöket mérünk meg, csak most ez jut eszembe, és akkor megvan adva a példában, hogy összesen 600 szőlőszem van, és a szőlőszemre vonatkozóan kell valamit mondani. De csak a fürtöket mérjük meg. Ha megmérjük 3 fürtöt, hiába van benne mondjuk abban nem 600, hanem nem tudom mennyi, mondjuk 60 darab szőlőszem, attól még az csak 3 darab független mérési eredmény, akármit is kérdezünk meg. Tehát ez ilyenekre tessék odafigyelni. Az alapképletek itt vannak, ezekbe be lehet helyettesíteni. Mindig azt kell a példák megoldása során megfontolni, hogy ebbe a sorba tényleg beleilleszkedik-e az, amit a feladatból kiszedtünk. Jó, hát azt hiszem, hogy így példák nélkül idáig lehetett így elvinni ezt a dolgot. Nem tudom, valakiben van-e kérdés, megjegyzés? Ha nem, akkor azt kell feltételeznem, hogy készen álltok arra, hogy a gyakorlaton ezt megnézzétek. Ugye hát a hétfőiek már csináltak példákat, tehát ők már nagyon okosok, és gyakorlottak, de mi most tovább megyünk. Tehát ugye a mi nagy címünk és a nagy témakörünk az röviden összefoglalva az volt, hogy hibaszámítás. A hibaszámítás elején megismertünk néhány alapfogalmat, és a nagy durranás, amiből a kis zéhák vannak a héten, az a hibaterjedés megállapítása volt, illetve a hibaösszegzés, és akkor azzal csináltunk valamit, ugye előjeles, worst case, meg valószínűségi hibaösszegzés, és itt abba hagytuk a dolgot, mondván, hogy a véletlen hibák értékeléséhez ez a konfidencia számítás egy hasznos eszköz. Jó. Ez ugyanakkor viszont a konfidencia számítás, az egy önmagában is értelmes dolog. Ha nem lenne méréstechnika, sosem kellene semmilyen fizikai mennyiséget megmérni, vagy ha azt meg kéne mérni, de nem lenne mérési hiba, akkor is létezne ez a tudományág, ha úgy tetszik, tehát a statisztikán belül ez létezne. Most az a feladatunk, hogy ezt a kettőt összehozzuk, tehát a hibaszámítás és a konfidencia számítás összekapcsolása. Ugye emlékeztetőül valami olyasmi volt a feladatunk, hogy van az y egyenlő fx1, x2 és így tovább x, és akkor ezt jelöltük n-nel, hát akkor most ez legyen xm, hogy ne tévesszük össze az előzőkkel. Ez az összefüggés írja le a mérésünket, és azt mondottuk, hogy a delta yi az valamilyen ci-szer delta xi, ahol a ci az valami df per dxi-vel egyezett meg. Ugye, tehát ez az az alapvetés, amiből elindultunk, tehát hogy a delta y és a delta x között egy lineáris kapcsolat van, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valamilyen kicsi értékkel eltér a helyes értéktől az x, akkor ennek egy konstans szorosával lehet figyelembe venni ezt az y-ban, és ezt követően hát ugye a ci-ket ki kell számítani. Ez a ci pedig ugye azért csak az egyszerű derivált, mert hogy az első fokú Taylor sort vesszük figyelembe, kész. Ez volt eddig. Most formálisan nagyon egyszerű az, amit írok, de egy lényeges lépés, hogy elképzeljük, hogy itt van nekünk az xi helyes eredményünk, és ehhez képest, ha többször megismételjük a mérést, mert véletlen hibánk van, itt, ott, amott fölbukkan a mérési eredmény, és kicsiny delta x-ig képződnek, hol pozitív, hol negatív, hol kicsi, hol nagy, egy valamilyen intervallumban, és ennek van valamilyen eloszlása ennek a delta x-ig. Világos, hogy akkor ebből kiszámítható a legtöbb esetben, tehát amit egy mérnök kezelni tud, a szórás. A szórás pedig egyfajta eltérést jelent ugye a várható értéktől, attól az értéktől, amely a valódi, általam nem megismert érték. Tehát, hogyha kicsi ugrásokat teszek az xi-től, és ennek valamilyen konstans szorosa az y-i eltérése, akár picike, akár nagyobb bacska, attól függően, hogy ez a derivált milyen, ugyanúgy lehet egy statisztikát felállítani, minden egyes delta xi-hez egy delta y-i tartozik, és hogyha igaz az, hogy a modellünk helyes, tehát a hiba terjedés az egy konstanssal való szorzás, akkor nem olyan meglepő, ha azt írom, hogy van egy sigma y-ink, ami valamilyen ci-szer sigma xi. És tulajdonképpen ez az a lépés, amellyel összekötjük egymással a hibaterjesztésnél megtanultakat a konfidencia számításos résszel, mert akkor azt mondjuk, hogy most már a véletlen hibáknak a szórásából kiindulva meg tudjuk mondani, hogy az y mért mennyiségnek, mint véletlen hibájának az x-ből származó komponense milyen szórással rendelkezik. Ha ezek után még azt is feltételezzük, és ezt általában feltételezzük, de megint csak a gyakorlati esetekben megvizsgálandó, hogy ez ténylegesen igaz-e, hogy i egyenlő 1-től most m-ig független mérési eredményeink vannak. Ugye itt most már egy mátrixot lehet elképzelni, ugye mondjuk a mátrixnak az egyes sorai, azok a mért változók, mondjuk azok vannak 1-től m-ig, és az oszlopaiban pedig minden méréshez tartozó, hogy hányat mértünk belőle, adott esetben ebből lehet statisztikát csinálni. Lehet, hogy valamit nem mértünk meg csak egyszer, de valamiből több mérési eredményünk is van. Például mondjuk mérünk egy feszültséget, egy áramot, egy hőmérsékletet, valamelyikből kevés van, csak 3 darab, valamelyikből sok, mondjuk 18, mindegy, és mindegyikre ezeket kell agregálni. De az a lényeg, hogy ezek a sorok egymástól független mérési eredmények. Ebből az is következik, hogy lesznek ilyen szigma y-ik, tehát akkor a szigma y az kiszámítható, és ehhez kell a függetlenség, úgy, hogy a gyöke, a szumma i egyenlő 1-től nagy m-ig szigma y i négyzetennek. És akkor most már elég messzire jutottunk, mert adott esetben azt is meg lehet tenni, hogy egy konfidencia intervallumot számítunk ki. Tehát, hogyha xi eloszlása normális, és akkor most azt mondom, hogy i egyenlő 1-től m-ig, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen xi-jét is írhattam volna, hogy minden egyes megmért változó eloszlása normális, akkor y-ra konfidencia intervallum adható a fenti megoldással. Hiszen hogyan gondolkodhatunk? Úgy gondolkodhatunk, hogyha az x-ik eloszlása normális volt, akkor az y-ok eloszlása is normális lesz, hiszen csak egy konstans szorzó teremt kapcsolatot az x és az y között. Az y ugye több normális eloszlású valószínűségi változó összegéből áll elő, és akkor nyilvánvalóan ő maga is normális eloszlású volt, tehát megadható a konfidencia intervallum a normális eloszlás segítségével. Ez nagyon izgalmas kérdés, mert tételezzük fel, és majd fogunk egy ilyen példát csinálni gyakorlaton, hogy az x-iknek az eloszlása normális, és ezek után ehhez mindegy egyes x-ére megvan adva egy konfidencia intervallum. Tehát például az, hogy az ellenállásnak az értéke az, most egy kivételesen engedjetek meg egy-két perc túlórát, de mindjárt befejezzük. Tehát mondjuk az, hogy plusz-plusz 5% az 1 kilómos ellenállás, az azt jelenti, hogy 950 és 1050 ohm között van, de akkor most már tudjuk, hogyha az eloszlása normális, meg lehet hozzáadni egy konfidencia szintet, és ebből egy szórást. Például mondjuk, hogyha ez egy 99,7%-os konfidencia intervallum, akkor ennek a 100 ohmnak a harmada, körülbelül 33 ohm lesz a szórás. Nagyszerű. Ha most ezekből az ellenállásokból én kiszámítok egy erősítést például, egy erősítőnek az erősítését, mert nem csak ez az egy ellenállás van, hanem egy másik ellenállás, mondjuk 10 kilóohmos, akkor az erősítésre vonatkozóan van egy szórás, és ki tudok belőle számítani egy konfidencia intervallumot. De világos, hogy a szórás és a konfidencia intervallum között a kapcsolat egy konstans. Mi a konstans? Az Z vagy a T értéke. Például mondjuk ebben az példámban 3. Ha most azt csinálom, hogy a hibából plusz-minusz 5% visszarántom a dolgot úgy, hogy legyen belőle szórás, összegzem a szórásokat, és utána úgy csinálok konfidencia intervallumot, hogy kiterjesztem ezt az eredő szórást egy konfidencia intervallummá, és ugyanazt a kiterjesztő számot alkalmazom, akkor ebből az következik, hogy az egész processzus során ez a bizonyos szám, ami Z-nek megfelelő értéke, ez kiesett. Ami megmaradt, az ez a képlet. Ebből az következik, hogyha azonos konfidencia szinten adottak normális eloszlású hibáink, és mi ugyanolyan konfidencia szinten vagyunk kíváncsiak egy eredő Y-nak a hibájára, az is szinte normális eloszlású lesz szükségszerűen, akkor az egyszerű valószínűségi összegzéssel rögtön a konfidencia intervallumot kapom. És tekintettel arra, hogy általában véve nincs okom arra, hogy más konfidencia szinten kapjam meg az eredő változónak a hibáját, mint ahogyan a bemenő változók hibája adva volt, ez mutatja, hogy a valószínűségi összegzés voltaképpen ezt a legegyszerűbb esetet, konfidencia számításos esetet adja vissza. Ezt emészétek egy kicsit a szünetben, és akkor 20-kor találkozunk. Folytatnánk. Egy kicsit visszatérnék arra, ami az előző óra végén volt. Először is ugye kaptam kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy a delta y egyenlő c iszer delta x i, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Ugye az világos, hogy ha van itt egy konstansunk, és van két eloszlásunk, az fx, és mondjuk ez itt az x és az y is lesz egyben. Hát ha ezt egy c-vel megszorozzuk, ezt a változót, akkor nyilvánvalóan ennek valamilyen értelemben a transformáltja képződik, és hogyha az eloszlásaink azok ismertek voltak, akkor ugye a szórások is hasonló módon alakulnak. Ez egy lineáris transformáció, nem változtat a paramétereken. Ami egy érdekesebb kérdés lehet, és ami esetleg felvetődött valakiben, az, hogy miért számolhatunk mondjuk normális eloszlással akkor, hogyha van egy ilyen tetszőleges függvénykapcsolatunk. És ez a, mondjuk például a normális eloszlásból is mindenképpen normális eloszlás lesz. Ugye, hogyha van egy például y egyenlő x1 plusz x2-nk, akkor könnyű elképzelni azt, hogyha x1 eloszlása normális, x2 eloszlása normális, akkor y eloszlása is normális. Ugye erre a példa az ellenállások soros kapcsolata. Ezt most csak így szimbolikusan jelzem. De egy másik példa lehet, mondjuk az y egyenlő x1 per x2. Ha az x1 eloszlása normális, x2 eloszlása normális, akkor vajon mondhatjuk-e azt, hogy az y eloszlása normális? Általában nem mondhatjuk. Két normális eloszlású valószínűségi változó eloszlása az sajnálatos módon nem normális. Ugye ez egy nem lineáris kapcsolat, egy bizonyos f eloszlást követnek, ezzel nem foglalkozunk. Ugye például mondjuk egy műveleti erősítős alapkapcsolásnál képzelhető el ilyesmi az erősítésre vonatkozóan, ez csak úgy jelzésértékűen megint annak, aki esetleg korábbi tanulmányaihoz kötni akarja ezt a kérdést. Teszek ide egy pontos vesszőt. De hogy megmutassuk, hogy miért beszélhetünk arról mégis, hogy normális eloszlás, és miért használhatjuk ezt az összefüggést, nézzük meg ezt a két változót, mondjuk, hogy ezt hát mindegy x1, x2-vel jelöltük, akkor legyen ez így, és akkor azt mondjuk, hogy az x1 az valamilyen x1 nulla szorozva 1 plusz minusz h-val, az x2 pedig valami x2 nulla szorozva 1 plusz minusz h-val. Most tehát lehet h1-et és h2-t írni, hogy szebb legyen. Ha most ezek után az y-t ki akarom fejezni, az x1 per x2-t, akkor az az x1 nulla szor 1 plusz minusz h1 osztva x2 nulla szorozva 1 plusz minusz h2-vel. Ez jó közelítéssel, és akkor most becsatoljuk azt az információt, hogy a h1, h2 az ugye hiba jellegű mennyiség, és itt jön be az, hogy mérnökivé válik a tantárgy, mert egyébként általában most nagyon sok mindent úgy tekinthetünk, mint matematikát. Végülis ez is olyan értelemben matematika, hogy korrekt, de becsatoljuk azt az a priori információt, hogy a H1 is és H2 is az valami mérési hiba. Tehát önmagában már az X1 és az X2 is elég jól jellemzi azt az adott mennyiséget, amit megmértünk. Akkor most ezt hogyan lehet fölírni? Azt úgy lehet fölírni, hogy x1 0 per x2 0 szorozva a számláló 1 plusz minusz h1 szorozva 1, és akkor minusz plusz h2. Ugye? És hogyha most tovább visszük ezt az egyenlőséget, megint nem is kell még egyelőre. Hadd folytassam itt, hogy a táblát ne foglaljam el. Tehát, hogyha ezt beszorozzuk, akkor lesz ez a bizonyos ostoba kréta. X1 0 per X2 0, és akkor, ha ezt megnézzük, hogy mi keletkezik itt, keletkezik egy 1, plusz-minusz H1, minusz-plusz H2, és mondjuk plusz-minusz H1, H2. Na most ez a tag, nyilvánvalóan, hogyha például mondjuk elképzeljük, hogy ez 10% ez a hiba, ami viszonylag nagy, akkor ez is 10%, ez is 10%, és ez pedig 1%, tehát egy nagyságrenddel kisebb. Ha ez százalék nagyságrendű, akkor ez két nagyságrenddel lesz kisebb, mert százalék, százalék és század százalék. Ebből következik, hogy ezt elhanyagoljuk, és akkor innentől kezdve már a H1, a H2 az alapfeltételezésük értelmében normális, hiszen ez a H hiba reprezentálja azt a véletlenséget, ami miatt egyáltalán arról beszélünk, hogy az X1, X2 valószínűségi változó, és ami miatt verifikálható, hogy neki normális az eloszlása. Na most, ha ezek után ez a rész, ez egy lineáris transformációval adódik ezekből a hibákból. Itt ebben az esetben baromi egyszerű ez a transformáció, hiszen legfeljebb egy előjel van a változóra vonatkozó, a szórásra vonatkozó egy egyes szorzót jelent. És amit elhanyagulunk, az annyi nagyságrenddel kisebb, amekkora ez a H hiba az egyhez képest. Ezért jogos ez az elhanyagolás. Tehát ez az egyik dolog, amit esetleg itt kétkedőkben tisztázni kellett. Most a másik kérdés ezzel a konfidencia intervallummal kapcsolatos. Ugye azt mondtuk, tehát tegyük fel, hogy az xi-kről azt tudjuk, hogy normális az eloszlásuk, van valami delta xi hibájuk, és azt tudjuk, hogy van valami pi konfidencia szint, amivel ezek a hibák igazak. Azt mondjuk ilyenkor, hogy itt az fx-ing, itt az x-ing, és akkor itt van valami szigma i, amit szigma x-it, az szigma i-nek jelzem. Világos, hogyha ez itt a delta xi, és akkor most direkt más kifejezést használok, azt mondom, hogy a delta xi az valamilyen k-szor, sőt ki-szer szigma i, ahol a ki az mitől függ? A pi-től. Igaz? Mert ez mi volt a konfidencia számításnál? Egy zb fél volt, igaz? És a zb fél kötötte össze az intervallumnak a szélességét, tehát amit kivontunk meg, hozzáadtunk a műkalaphoz, a szórással. Ez valami konstans volt minden esetre, attól függött ez a konstans, hogy mekkora volt a valószínűség. Na most. Azt is feltételezzük, hogy a P1 egyenlő P2 egyenlő, és így tovább P nagy M egyenlő P-vel, akkor ebből következik a K1 egyenlő K2, és így tovább KM, az valamilyen K. Ezek után még azt is feltételezzük, hogy a PY az egyenlő P-vel, következésképpen a KY egyenlő K-val. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha van itt az Y, ő az FY, ugye, az valamilyen módon összeköti a szigma y-t és a delta y-t, és azt mondjuk, hogy a delta y az valamilyen k-szor szigma y, akkor ez a k, ami a kapcsolatot megadja az y szórása és a delta y között, ugyanaz a k, amennyi az fx szórása, és az xi szórása és a delta xi között van, és mindegyik esetben ez ugyanaz. Tehát, hogyha van mondjuk három dolog, amit mérek, és ebből egy negyediket számolok ki, akkor van három darab kis szórásocskám az egyes individuális mérési változókra vonatkozóan, és az ő hibájukat és a szórásukat ugyanaz a K köti össze, mint ami végül a negyedik általam preferált, kiemelt mérési eredmény szórása és a hibaintervallum szélessége között van. Na tehát. De akkor hogyan lehet fölírni a dolgokat? Ha azt tudom, hogy a szigma y az valamilyen szumma, most nem írom ki az i egyenlő 1-től m-et, ci-szer szigma i négyzet, akkor azt tudom továbbá írni, hogy az valamilyen szumma, és hogyan kapom meg a szigmát? Úgy, hogy a delta x-et visszaosztom k-val, tehát szumma ci-szer delta xi per k, a négyzeten. Igaz? De ha én most ki akarom fejezni a delta y-t, az valamilyen k-szor lesz a szigma y, tehát valamilyen k-szor, négyzetgyök, szumma, c négyzet, bocsánat, ezt lehagytam. Ha az előző órán ezt rosszul írtam itt a dolgok hevében, akkor ezt írjátok vissza, ezt elnézést kérek. Tehát c négyzetszer delta xi per k a négyzeten, és akkor világos, hogy itt a nevezőben van k négyzet, és lehet egyszerűsíteni itt a gyökjelen kívüli k-val, tehát nem más lesz belőle, mint a gyök, szumma, most kiírom már, hogy i egyenlő 1-től m-ig, mint kvázi végeredményt, c négyzetszer delta xi a négyzeten, ami nem más, mint a valószínűségi összegzés. Ugye milyen szép? Ki az, aki szerint szép? Ez most azzal ekvivalens kérdés volt, hogy alszotok vagy nem, föl kell tenni a kezeteket, hogy nem alszotok, mert nyilvánvalóan, ha megkérdezem, hogy szép-e, akkor szép. Fontos, érdekes és szép. A legtöbb tétel az ez így összegezhető. Nyilvánvalóan fontos, mert mindig használjuk lépten nyomon, érdekes, mert hát a méréstechnika érdekes, és szép, mert itt van a táblám. Na, tehát szövegesen azt mondhatjuk, amit az előző óra végén mondtam, hogy amennyiben a hibáink, tehát az adott x-eknek a hibái egy közös konfidencia szinten adottak, és az eloszlásukról feltételezhető, hogy normális, és én az eredő hibára ugyanolyan konfidencia szinten vagyok kíváncsi, akkor a valószínűségi összegzéssel pont ezt az intervallumot kapom meg, azaz elhagyhatom azt az egész hókusz-pókuszt, ami a normális eloszlásra való számolásra tartozik. Ha mondjuk az lenne, hogy az x-ek különböző konfidencia szinten adottak, akkor a k-ik helyett, k-ikat be kellene írni, mondjuk az egyik hiba 95% szinten adott, akkor ott ugye 1,96 ez a szorzó, a másik mondjuk 99% szinten, ott talán valamilyen 2,53, vagy nem tudom mennyi, valami ilyesmi, most már nem emlékszem fejből a táblázatra, és így tovább, és mondjuk az eredő hiba mondjuk 99,7% szinten kérdéses, akkor itt pedig hárommal kellene az eredő szórást beszorozni, teljesen különböző értékek jönnének ki, azt is meg lehet oldani, de ez nem tipikus. A legtipikusabb az, hogy ugyanazon a szinten képzeljük el az eredő hibát, mint ahogy a bemenő hibák voltak, és akkor a valószínűségi összegzés ezt csinálja. Tehát ez van amögött, a homályos megfogalmazás mögött, hogy nem nagyon valószínű, hogy a legrosszabb eset következik be véletlen hibáknál, és a legvalószínűbb értéket pedig ezzel a négyzetes összegzéssel tudjuk kiszámítani. Ja, akkor most már, akiben valamilyen kétely támadt a valószínűség összegzéssel kapcsolatban, azt is sikerült eloszlatni. Jó. Kérdés valakiben fölmerült? Parancsolj. Hát erről ez a konfidenciás számítás egy intervallumot ad meg. Most az, hogy technikailag egy delta y-t számítunk ki, de ugye ez egy plusz-minusz delta y, tehát végeredményben a mérési eredményünk, az, ha úgy tetszik, itt az y kalap, és akkor itt van egy másik delta y, tehát az y az valamilyen y kalap plusz-minusz delta y lesz, és ez az az intervallum, amiről beszélünk. Csak egy picit hangosabban, mert én süket vagyok. Nem, pillanat. Tehát ez az intervallum, amiről beszélünk, ugye? És akkor úgy tekinthető, hogy hogyha itt az intervallum közepén itt csücsül az Y kalap, akkor ő a hiba. Tehát a mérési eredmény az egy intervallumban van, és ezek az intervallumnak a szokás úgy megfogalmazni a félszélessége, mert a legtöbbször szimmetrikus az intervallum, akkor az a delta Y. Jó, esetleg egyéb kérdésfölvetés. Na most az egyik kollega a szünetben felvetette, hogy mi van akkor, hogyha nem szimmetrikus ez az intervallum már eleve az x-ekre, mert így adta meg a gyártó, hogy mondjuk mínusz 10% plusz 50% vagy valami hasonló, akkor mit lehet csinálni? Hát akkor el kell gondolkodni, és nem lehet használni így ész nélkül a modelljeinket. Most azonban én nem ilyen irányban mennék el, hanem ennek kapcsán vezetnék át a következő témakörünkhöz, mégpedig ahhoz, amit egyszerűen csak GUM-nak hívunk. Tehát én még éppen az a generáció voltam, amelyik tanult oroszul, és a moszkvai GUM áruház az egy fogalomnak számított, de sajnálatos módon ez a GUM, ez nem más, mint Guide to the Expression. Of uncertainty in measurement. És egy, hát ha szabad egy ilyen ellenreklámmal élni, egy nem túl olvasmányos mű arról, hogy hogyan kell hibát számítani szabványosan. Ugye tehát, amiről eddig beszéltünk, az abban a szempontból érdekes volt és szép és fontos, hogy hát nyilvánvalóan, aki mér, már pedig egy mérnök mér, annak értékelni kell tudnia a mérési eredményeit, illetve, hogyha felhasznált adatokat, adott esetben mondjuk alkatrészeknek adatait és így tovább, akkor azoknak a bizonytalanságát, a hibáját, azt tovább kell tudnia vinni, és ennek megfelelően kell tudnia értékelni a saját eredményeit. És úgy gondolom, hogy sikerült egy viszonylag szép ívet adni ennek, tehát igen sok kérdésre kitértünk. Lehet ezt úgy is csinálni, hogy előírják nekünk, hogy mivel tudjuk, hogy pontos mérés nincs, valamit hozzá kell rendelni, valamilyen intervallumot a mérési eredményhez, és ezt végre kell tudnia hajtania adott esetben egy technikusnak is. És egy technikusnak ezt meg kell tudnia csinálni, kvázi szabványosítva van, akkor ezt egy mérnöknek, aki az iparban mondjuk dolgozik, stb. Ismernie kell. Tehát akkor a hallgatóknak, mérnök hallgatóknak ezt meg kell tanítani. Ezzel kapcsolatban számos jó hírrel tudok szolgálni, és csak egy nagyon pici rossz hírrel. A rossz hír az az, hogy beszélünk róla. A jó hír az az, hogy lényegében mindent tudunk, ami ennek az alapjául szolgál, tehát alapvetően néhány lexikális elemen kívül könnyű a dolog. Illetve az is egy jó hír, hogy hát nem kell megtanulni ezt Tövörőhegyire, én sem alkalmazom nap mint nap. Vannak benne olyan kérdések, amikkel akár vitatkozni is lehet. A vitatkozó kedvéért annyit lehet mondani, hogy viszont igenis hasznos bizonyos körülmények között, hogy rögzítsük ezeket a szabványokat, tehát hogyha most azt akarjuk megtudni, hogy mennyi káros anyag van a itteni valamelyik élelmiszerben, meg mondjuk egy amsterdami ugyanolyan helyen kapható élelmiszerben, akkor ezt egyféleképpen értékeljük, és ne különbözőképpen. Ehhez egy ilyen szabványos eljárás az tökéletesen alkalmas. Tehát ha egyszer ez egy magyar oktatás, azért legyen nekünk egy magyar címünk is. Az a cím, hogy mérési bizonytalanság szabványos kiértékelése. Ugye eddig volt szó arról, hogy hiba, meg volt szó arról, hogy konfidencia intervallum. Ugye ezek voltak ehhez segéd változók voltak, mint a szórás és egyebek, de ez a szó, hogy bizonytalanság, ez új. Mit is takar ez a kifejezés? Azt, hogy nem vagyunk biztosak a dolgunkban, de ezt egy kicsit precízebben is meg lehet fogalmazni. Ugye azt mondottuk, és akkor most talán azért érdemes figyelni, hogy a méréseinket terhelik hibák, ezek felosztatók úgy, hogy rendszeres hibák és véletlen hibák. A rendszeres hibák olyanok voltak, amelyek a mérés megismételhetőségi körülményei között újra elvégezve ugyanazt az értéket adták, függetlenül attól, hogy korrigálható volt vagy sem. Egy másik komponens, a véletlen hiba, pedig valamilyen valószínűségi változóval modellezhető volt, és ehhez tudtunk adott esetben több mérés alapján, amelyek kicsit különböző eredményre vezettek, valamilyen statisztikát rendelni. A GUM azt mondja, hogy nincs rendszeres hiba. Ha egyszer valami rendszeres hibaként előjön, akkor azt tessék a függvény kapcsolatba bevenni, tehát korrigálni. És adni egy becslőt, amiről azt lehet gondolni, hogy annak már a várható, ahhoz tartozó hiba várható értéke zérus, és van egy bizonytalanság. A bizonytalanság azonban nem feltétlenül úgy nyerhető, hogy az valamilyen statisztikával kiszámítható, mondjuk szórásunk van, és ebből tovább lehet venni, vagy mondjuk valamilyen statisztikában megismerhető általában egy valószínűség-sűrűség függvény. Ugye ne felejtsük el, hogy például a normális eloszlás egy olyan egyszerű eloszlás, ahol a szórással már egyértelműen, meg a várható értékkel, ami most ugye nulla lesz, egyértelműen jellemeztük az egész eloszlást. Nem minden eloszlás feltétlenül ilyen. Ugye a várható érték, a szórás, tulajdonképpen a momentumai az eloszlásnak, és az összes momentum, tehát négyzetes várható érték, köbös várható érték, és így tovább menve, ha ezt mind ismerjük, akkor ismerjük az eloszlást is, tehát a sűrűség függvényt. Ha ezek közül csak véges számút, akkor eloszlása válogatja, hogy az egész eloszlást tudjuk, vagy nem. Mondjuk a normális eloszlásnál, ugye, tehát az első két momentum melegendő. Na, ez mindegy. De lényeg az, hogy bármi, ami így véletlenszerűen adódik a mérési eredményhez, amelyről tehát most már feltételezzük, hogy a rendszeres hibája nulla, az egyfajta bizonytalanság, és ezt fogjuk majd valahogyan reprezentálni. Most itt lehet belekötni, ugye, tehát ebben a rendszeres hiba nulla című kérdésben az eljárásban, hiszen akár úgy, hogy egy számítást hozzáadunk ehhez az egészhez, tehát például bonyolítjuk a képletet, gondoljunk vissza arra a néhány példára, amit vettünk rendszeres hibára, például most ahelyett, hogy simán a mérési eredmény az annak adott tárgynak a súlya, ugye, amit megmértünk a mérlegen, még hozzáveszünk a sűrűség különbségekből adódó kis korrekciót is, és azt mondjuk, hogy ez az érték, és a többit viszont úgy tekintjük, hogy valamilyen véletlen komponens, amit valamiféle szórás jellegű dologgal fogunk reprezentálni. A probléma az, hogy tulajdonképpen nem ismeri a nem korrigálható rendszeres hiba fogalmát, vagy helyesebben nem ismeri el a nem korrigálható rendszeres hiba fogalmát ez az eljárás. Azt mondja, hogy törekedni kell minden úton, módon, amit csak tudunk fizikából, kémiából, földrajzból, énekből, bármi, hogy megmondjuk, hogy mennyi az a rendszeres hiba konkrétan, és viszont annyira jól mondjuk ezt meg, hogy utána már a további véletlen komponensek várható értéke az tekinthető zérusnak. Ebben van némi bizonytalanság, hogy ez, vagy most itt ez a két szó, ez egybeesik, tehát ez férhet kétség. Azt lehet mondani, hogy bizonyos gyakorlati esetekben, és a gyakorlati esetek egy jelentős részében ezt a feltételezést meg lehet tenni, tehát ne kössünk bele. Most ezek után néhány fogalommal meg kell ismerkednünk, amelyek kellenek ahhoz, hogy itt bármit levezetgessünk. Tehát azt mondjuk, hogy a véletlen hiba az odáig fejlődött, hogy lett belőle bizonytalanság, és ebből lesz egy olyan, hogy úgynevezett standard bizonytalanság, és ez valami nagyon körülbelül a szórás lesz, ezt mindjárt látni fogjuk. És azt mondjuk, hogy a rendszeres hiba pedig az nem csak hogy korrigálható, hanem korrigált, következésképpen zérus. És akkor szépen elindulunk, nem ezzel, a másik táblával, és azt mondjuk, hogy A típusú, nem kell megijedni, csak B-ig fogunk elmenni, standard bizonytalanság. Mi az A-típusú standard bizonytalanság? Továbbra is azt mondjuk, hogy talán ezt ideírom kiegészítésként, hogy y egyenlő fx, és az i egyenlő 1-től nagy m-ig, és akkor van az xi változónk, és van xij, j egyenlő 1-től n-ig mérési eredmény rá. Tehát például meg akarjuk mérni egy ellenállásnak az értékét, és mérjük rajta a feszültséget, ugye R egyenlő U per I alapon mérünk, és az van U1, U2, U3, U4, mert hogy vannak különböző mérési eredményeink, akkor ebben az esetben az M az 2, ugye? A J pedig ebben az esetben, hogyha U5-ig mértünk, akkor az 5. És azt mondjuk, hogy az xij-nek a becslője az egyszerűen 1 per n-szer szumma j egyenlő 1-től nagy n-ig, ez az xij, bocsánat, xij-nek alap, elnézést. Ez nagyon egyszerű. Akkor ki tudjuk fejezni az SI-t, ami ez a bizonyos tapasztalati szórás, 1 per n minusz 1-szer, szumma, és akkor J egyenlő 1-től nagy N-ig, XIJ minusz XI kalap a négyzeten. Ez is világos. És akkor mintha konfidencia intervallum számításához készülődnénk, azt mondjuk, hogy akkor az xi kalapnak a szórása az az si per gyök n lenne, És akkor most jön az, hogy bizonytalanság, mint uncertainty, akkor az UAI, mondjuk, az A típusú bizonytalansága ennek a mérésnek, az nem más, mint az SI per gyök N. Nagyon precízek akarunk lenni, akkor itt tulajdonképpen NI-t kellene írni, és akkor ezt beírhatjuk ide. Mert hogy ez az N, ez mindegyik mérésre különböző lehet. Ugye, tehát lehetséges, hogy például mondjuk a hőmérséklettől is függ ez az ellenállási érték, amit kifejezünk, mert így korrigáljuk a rendszeres hibát, de a hőmérsékletet, mondjuk megmértünk 10 feszültséget, de csak 2 hőmérséklet értéket, vagy 3 hőmérséklet értéket, és akkor nehezebb ebből számolgatni. Akkor mindegyiknek különböző az N. Tehát ez hozzátartozik. Nagyon jó. És akkor ez az A-típusú standard bizonytalanságunk. Azt hiszem, hogy ezen nincs mit nem érteni, egyszerűen meg kell tanulni, hogy ezt így hívjuk. Érdekesebb ennél a meglepő módon B-típusúnak nevezett standard bizonytalanság. Ami ennél sajnos egy sokkal kellemetlenebb dolog, mert ugye mit csinálunk a legtöbbször, hogyha valaki már méregetett, akkor azt mondja erre, hogy mikor csináltam én olyat, hogyha egy ellenállást tudni akartam, és éppen nem ellenállásmérőm volt, hogy megmértem egy feszültséget, és azt többször megmértem, meg megmértem az áramot hozzá többször, és akkor úgy csináltam hányadost. De különben is, akkor hogyan értékelem ki a mérésemet, hogyha van nekem egy ugyan retkes multiméterem, de van rajta ellenállásmérés funkció, oda tekerem, vagy azt nyomom meg azt a gombot, rámérek az ellenállásra, és mutat valamit. Na most akkor mi van? Hát nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy az én multiméterem az egyedüli a világon, amelyik nulla hibával mér, de ez szerint a séma szerint az A-típusú standard bizonytalanság nulla lenne, ezt hozzá is írhatjuk, hogyha az NI az 1, akkor az UA az 0. Ezt esetleg megjegyzésként oda lehet írni. Na most, valamilyen módon ki kell találni azt, hogy mennyi ez a bizonyos bizonytalanság, mennyi ez a hiba, mennyi ez a szórás. És akkor e körül kell, nem véletlenül használtam ezeket a nem pont ugyanazt jelentő, de ugyanarra utaló szavakat. A B-típusú standard bizonytalanság az nem más, mint a mérési hibának egy számszerűsítés, és ebből az a priori ismeretek alapján egy szórásszerű mennyiségnek a kiszámítása. Ezt leginkább példákon keresztül lehet megérteni, tehát azt mondom, hogy XI-nél az NI egyenlő 1 esetén becsüljük, ugye ez az egyik ismérve a dolognak, adott delta XI, és akkor azt lehet mondani, hogy a priori ismeretek, ez nagyon elegáns, mert így tudjuk megmondani azt, hogy mindazt, amit valahogyan begyűjtünk információt, mi lehet ez? Specifikáció. Elővesszük a retkes voltmérőnknek azt a gépkönyvét, amit esetleg még nem dobtunk ki, vagy felhívunk valakit, akiről azt hisszük, hogy ő nem dobta ki, esetleg elmegyünk a boltba, ahol vettük, vagy ahhoz a haverunkhoz, akitől megvettük, vagy és így tovább. Vagy esetleg abból indulunk ki, hogy a mi voltmérőnk az nem olyan, mint a laborban van, amelyik 18 számjegyet kijelez a kijelzőjén, tehát biztos nagyon pontos, hanem csak 3 számjegyet jegyez ki, akkor feltételezzük, hogy az utolsó számjegy a bizonytalan, és akkor abból gondoljuk arra, hogy ez legfőjebb 0,1% pontosságú lehet. Tehát bármi, amit össze tudunk gyűjteni. Az is lehet, hogy megkérdezzük valakit, hogy te mivel számoltál. Bármilyen módon, tehát ezt kitaláljuk, de nagyon fontosak a fizikai körülmények, és a specifikáció. Mérőeszköznek a specifikációja. Ezt aláhúznám, mert ebből lehet dolgozni. Akkor, amikor a voltmérővel, ampermérővel, hőmérővel, bármivel mérünk, elvileg annak a specifikációja az kellene, hogy tartalmazza, hogy ez mekkora hibával mér. Adott delta xi, feltételezett vagy adott eloszlás, és ebből a kettőből egy körülbelüli szigmait adunk meg, és ez egyenlő az UB i-vel. Tehát például azt mondjuk, hogy a voltmérőnk az mondjuk 3 digitet jelez ki, és az legfelső digit az csak egy 1-es vagy 0 lehet, ugye? Akkor a utolsó számjegyből elkövetkezett, hogy legtöbb az, amit kijelez, az a 200. Akkor relatív hibája 1/200, tehát 0,5% lesz. Tehát akkor a relatív szórása a kijelzett eredménynek, ezen kvantálási hiba eloszlását figyelembe véve, ezen hiba valamilyen leosztását jelenti. A kvantálási hibáról lehet, hogy nem mindenki emlékszik rá, de amikor az eloszlásokról beszéltük, megemlítettük, hogy egyenletes. Ott az intervallum, a plusz-plusz intervallumnak a gyök 12-de a teljes, akkor az intervallum félszélessége per gyök 3 lesz a hiba, és ez igen gyakori becslő, hogy akkor ezek szerint a 0,5%-ot leosztjuk gyök 3-mal, és ez lesz a specifikáció alapján a B-típusú standard bizonytalanságunk. Hát, hogy hogyan lehet ezzel tovább menni, az sajnos a jövő hétre marad, addig valaki vagy utánaolvas, vagy epekedve várja a fontos, érdekes és szép tételeket a jövő héten. Köszönöm a figyelmet!